Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az igehirdetés alapigéit a János írása szerinti evangéliumból olvasom, annak is az 5. fejezetéből, a 26. verstől a 30. versig, a következőképpen. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, korunk ismert jezsuita szerzetese, lehet, hogy olvastak már tőle, Antoni de Mello egy mondatában ezt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem hogy van-e a halál előtt élet. És ez egy érdekes, talán azt lehet mondani, hogy antropofilozófiai kérdés, ugye, hogy önmagában, ugye, tehát, hogy van-e életünk, és ugye, hogyha ezt néznénk és vizsgálnánk, vagy ha nézzük és vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hát ez egy buta kérdés felvetés, mert persze, hogy van életünk, de itt a ismert jezsuita szerzetes valójában nem a bioszunkra gondol, nem a biológiai létünkre, hanem amikor az írásában ezt a kérdést feszegeti, akkor a zoéra, tehát az el nem múló, örökké való életre gondol. Nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem hogy a halál előtt, testvérem, van-e élet. És hogy miért mondom ezt? Mert hogyha a János evangéliumát hazamentek, és elkezditek olvasni majd a vasárnapi ebéd után, én nagyon szeretném, hogyha ez történne a családokban, a mi családunkban, meg mindannyiutok családja, hogy vasárnap ebéd után elolvassuk még az igét, ugye, akkor látjuk a kontextust, a történetet, ugye, hogy valójában itt mi is történik, hiszen egy berobbant feszültség helyzetbe toppanhatunk mi is be a 38 éve beteg Betesda tavánál lévő beteg embernek a gyógyításáról van szó, és azt olvassuk, hogy a zsidók nagyon megóroltak Jézusra, hogy szombati napon cselekszi ezt. De még jobban felidegesítették magukat, amikor azt mondta, hogy én nem a saját akaratomból cselekszem, hanem az atya akaratából, aki elküldött, mert én és az atya egyek vagyunk. Na, az teljesen kiverte a biztosítékot. És sokszor így van a földi életben most is, hogy talán a jóságos Istennel az ember meg tud békélni. talán kompromisszumokat tud kötni, talán el tudja fogadni, létezik egy teremtő hatalom, de Jézussal az emberek túlnyomó többsége nem tud mit kezdeni. Pedig ma is igaz az, amit olyan sokszor szoktam ismételni, mert nagyon szeretem ezt az idézetet Ravasz László református püspök úrtól, aki azt mondja, hogy Jézus nélkül mindaddig Isten csak egy név maradt számunkra, amíg benne meg nem tapasztaljuk az ő irgalmát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő emberközelségét, hogy mit is jelent Istennek a jelenléte. Jézus nélkül legfeljebb átfogó fogalmaink vannak róla, legfeljebb beszélünk egy teremtőről, beszélünk egy jóságos Istenről, és sokszor még ránk is, ugye protestánsokra jellemző az a butaság, ugye, hogy az ember azt mondja, hogy hát az Isten az egy annyira jóságos Isten, hogy aztán az ég egyet a világon mindenkinek megbocsát, hogy ő aztán mindenkit magához ölel, és hogy igazából, hogyha mi igyekszünk, és ugye sajnos protestáns szinten is megvan ez a reformációnak az öröksége, a reformációnak a tanítása sokszor az emberi szívekben, gondolatokban nem hatolt elé mélyre, mert ott van a cselekedetekből való megigazulás is. Tehát, hogy az ember azt gondolja, hogy ha én elég jó vagyok, hogyha én elég sok jót tettem az egyházközösségben, elég sok jót tettem a családomban, elég sok jót tettem a munkahelyemben, akkor én kiérdemeltem, megérdemeltem az Istennek ezt a jóságát, irgalmát, és akkor az Atya engem be fog vinni az országába. De az Isten igéje meg nem erről tanít. Az Isten igéje, testvérek, ma is arról tanít bennünket, Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, és abban, aki a fiút elküldte, annak van örök élete. De a mai vasárnap is ugye ezt roppant egyszerűen le lehetne zárni, de ennél sokkal komolyabb és mélyebb kérdés az, hogy mit jelent hinni Jézus Krisztusban. És ezen a mai vasárnapon érdemes lenne egy kicsit talán ezen megállnunk és elidéznünk, hogy mit jelent hinni Jézus Krisztusban. Mert hogy hit, ugye, azt olvassuk a Jakab írása szerinti levélben, ugye Jakab azt mondja, hogy hát az ördögök is hiszik az Isten, meg tudnak Jézus Krisztusról. De hát ez még, az még nem az üdvözítő hit. Az nem az a hit, ami az ember számára teljes békességet, nyugalmat ad, ami az embert megörvendezteti. Ami az ember számára igazi, tartós reménységet ad. Egy történetet szeretnék elmesélni, testvérek, hogy igazából a hit számomra valójában mit is jelent, vagy a Jézus Krisztusban való hit. Lehet, hogy hallották már a testvérek, akik hallották, azoktól elnézést kérek, mert ez számomra egy eléggé meghatározó és mély történet, hogy a Covid járvány idejének a kezdetén, tehát 2020-ban járunk, amikor Debrecenben a Kenézi úti kórházban a urológiai osztályon betegeket látogattam, és találkoztam egy aranyos, kedves református emberrel, egy nagyon beszédes ember volt, nagyon mondta a saját maga dolgait, hallgattam, és aztán a beszélgetés végén úgy gondolt, hogy neki ki kell kísérni engem, hogy elkísért itt a kórteremből, és kísért egy darabban, és amikor elbúcsúztunk, akkor azt mondta nekem, hogy hát tisztelendő úr, én csak azt kívánom, hogy ez a Covid-járvány legalább ne érné el Magyarországot, hogy legalább elhagyná, hogy ne kellene nekünk emberi tragédiákkal, meg szenvedéssel szembenéznünk. És hát azt lehet mondani, testvérek, hogy valójában a maga hitében, a maga gondolatában, a maga megfogalmazásában ez is egy hit. Egy hitbeli dolog, tehát ő abban hit, hogy reménység szerint elkerül bennünket ez, legalábbis Isten távol tartja tőlünk ezt, ugye, hogy ne kelljen a szenvedéssel, ne kelljen a fájdalommal, ne kelljen a tragédiával szembenézni. De hát az emberi életünk meg pontosan nem erről szól, mert ennek éppen ellentmondó, mert ugye, hogyha nézzük a saját emberi élettörténetünket, testvérek, itt a fiatalokra is nézek, de akár az idősebbekre, hát szerintem az emberi élettörténetünk pontosan erről szól, a fájdalmakról, a veszteségekről, a küzdelmekről. És nem az a kérdés, hogy ezek vannak-e, hogy ezekben a kérdésekben mi hogyan szemlélődünk, ugye? És amikor ezt a dolgot így elmondta, eltelt egy rövid pár másodperc, és úgy láttam, hogy ő ezt várja, hogy valamit reflektáljak rá, tehát hogy valamit válaszoljak rá, és hát tudtam azt, hogy ebben a kérdésben én önmagamtól, a saját fejemből nem tudnék nagy bölcsességet mondani. Hát most abban nem szerettem volna megerősíteni, hogy hát így van bizony, mondjuk nevezzük Pista bácsinak, így van Pista bácsi, bizony, bárcsak Isten a Covidot távol tartaná tőlünk, és ne jönne Magyarországra. Hanem abban az időben, amíg hallgatás volt, addig kértem Istent, hogy tanácsoljon engem, hogy mondhassam azt, amit ő helyezett a szívemre, hogy az ne az én mondataim legyenek, hanem az ő mondatai. És akkor Isten megnyitotta a számat szóra, és elkezdtem neki mondani a következőket, emlékszem mai napig is, így mondtam, nem tudom, hogy a Covid elkerüli-e Magyarországot, vagy nem, de hogy nekem bizodalmam van az Istenben, és méghozzá ilyen bizodalmam Jézus Krisztus által van, hogy tudom, hogy az én földi életem véget ér, hogyha a Covidban kell meghalnom, akkor egy el nem múló, örökké tartó létem van Jézus Krisztus által, és hogy én az Isten országába kerülök, és hogy ez számomra egy erős bizalom és reménység. Mert ha csak ebben a földi életben reménykedem a Jézus Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabb vagyok. És a beszélgetésnek a végén, ezeknek a mondatoknak a végén emlékszem, hogy ez az ember hogy elköszönésképp megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy igaza van, tisztelendő úr. És nem nekem volt igazságom, tehát nekem nincs önmagamban igazságom, hanem Isten igéjének van igazsága. Tehát, hogy mit is jelent a hit? A hit valahol számomra azt jelenti, hogy az ember megtapasztalja a hétköznapi nyomorúságokban, a szenvedésben, a küzdelemben, a próbatételekben, a bukásban, hogy én egy esendő, nyomorult ember vagyok, de van nekem egy hatalmas Krisztusom. Hogy miért kellene nekem félnem? Hogy miért kellene, hogy a félelem tartson engem fogva? Sokkal inkább ejtsen fogjul engem a Krisztus, és legyen az én szívemnek a reménysége az, hogy bármi is történik, én örökké az én Urammal leszek. Tehát amikor visszatérünk ugye erre az antropofilozófiai kérdésre, vagy erre a keresztény filozófiai kérdésre is, ugye, tehát ugye nem az a kérdés, hogy a halál után van-e élet, hanem a halál előtt van-e élet, ugye, akkor az ember azt mondja, hogy igen, tehát hogy valahol ugye ez a jezsuita író Antoni de Bello is ezt a kérdést forszírozza, hogy igen, tehát hogy az élet, hogy a Jézus Krisztusban meggyökerezett élet, hogy van-e? Hogy az az élet, amit ajándékban kapunk Istentől, amiért mi nem tudunk megdolgozni, ugye, hogy Reményik Sándor mondja, hogy hiába zúzzuk véresre a koponyánkat, hiába ostromlunk eget ostromló akarattal, hiába hajtunk érte, az ajándék, Istentől kapott ajándék. De hogy ez az ajándék megvan-e a szívünkben? És hogy ez az ajándék teljesedik-e ki a mi családi közösségeinkben, a mi munkahelyi kapcsolatainkban, a mi szomszédainkkal való együttlétben, vagy a gyülekezeti közösségben, hogy ebben gyökerezzünk-e? Hogy Jézus Krisztus növekszik-e bennünk hatalmassá? Hogy az ő élete lesz-e bennünk nagyjá? Az az igazi, nagybetűs élet, amiről beszél Gyökösi Endre az írásában. Igen, testvérek, az ajándékba kapott élet, amelyet nem tudunk megvásárolni. Nem tudunk jó cselekedeteinkkel megdolgozni érte, amely onnan felülről van a világosság atyától. És aki, ahogy mondja az ige, kétkedés és kérkedés nélkül mindenkinek ossza, bátran, aki kéri tőle. Aztán a másik dolog, amit szeretnék elmondani így az ige kapcsán, ugye az, amit ma többször énekeinkben is talán nyomatékosan jött elő, ez az egyetlen egy kis szó, hogy most. Ezt a reformátor őseink annyira tudták. Mikor a reformáció elindul, és emberek szabadságot kapnak Jézusban, annyira átélték ennek a mostnak a valóságát, és a reformációnak ugye a sok-sok szóla mellett ugye az egyik központi vezérmondata, ez a rövid kis latin kifejezés a hic et nun, tehát itt és most. Tehát itt és most. Isten itt és most kínálja ezt az ajándékot nekünk. A hallott ige hirdetésben, az ének soraiban, egy elmondott imádságban, a sóhajunkban, ahogy vágyódunk, törekszünk Isten jelenlétébe. Isten most kínálja az ő lehetőségét, az ő békességét Jézus Krisztusban. És hogyha testvérem, számodra még ez eddig csak elmondott, lekacagott szó volt, ahogy mondja a Diendra, akkor most itt van a lehetőség, itt van az alkalom, hogy megragad, hogy erősen megfogd Istennek a jobbját, hogy azt mondta, hogy tudom, Uram, lehet, hogy eddig kételkedtem, eddig bizonytalan voltam felőled, de most tudom, hogy rád van szükségem. Tudom, hogy a benned való életben teljesedik ki igazából az életem. Tudom, hogy ez ad számomra igazából örömöt. Itt és most a reformációnak a vezérigéje, és ma sem lehet más protestáns gyülekezetekben az elhangzott igehirdetés központi gondolata. Itt és most. Isten itt és most kínálja az ajándékot, hogy ki is van írva, ugye ezen a helyen békességet adok nektek. Ezt mondja a seregek ura. De nem úgy adja, hogy ez a világ adja. Isten tartós békét szeretne kötni, valóban szívbéli örömöt szeretne nekünk adni. És itt ma is felvetődik számunkra ugye az a Füle Lajos féle négy sorosnak a valósága, ugye, amit ő így fogalmaz meg, hogy hatalmába vett már testvérem a lélek, meg bölcsebbé tettek az évek, meg gyökeresebb lett a beszédünk, meg valóban az Úrnak élünk, ugye. Négy kérdés, négy válasz. Igen, olyan jó lenne ezt megtapasztalni, testvérek. Ön jó lenne ezt átélni, ön jó lenne ebben meggyökerezni, ugye, és ennek valójában tényleg Isten által aztán a látható jelei is vannak. Ahogyan Pál apostol beszél a Galatakhoz írt levélben, a léleknek gyümölcsei lesznek az öröm, a békesség, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Azt mondja, hogy az ilyenek ellen nincsen törvény. Mert Jézus Krisztusban megszűnik a törvény. Jézus Krisztusban lehullnak a bilincsek. Jézus Krisztusban szabadság van. És a tőle kapott szabadságban mondhatom azt, hogy igen, most már élek. Többé nem én. Többé nem az én egóm. Többé nem az én igyekezetem, vágyódásom az Isten felé, hanem él bennem Jézus. Ahogy mondja Pál apostol, többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet ezután élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Testvérem, kérdezem itt az igehirdetés kapcsán az elmondott gondolatokban, hogy valójában ezek benned is ott élnek, így égnek. Így feszítik szét a keretet? Így vágyódsz? így törekszel napról napra Isten jelenlétébe, hogy Uram, igen, szeretnék benned meggazdagodni, szeretnék benned kiteljesedett boldog életet élni, szeretném napról napra elmondani őszinte hívő bizonyossága, hogy nincs mitől félnem, mert velem vagy. Ember mit árthatna nekem? És tudom azt is, Uram, hogyha az én földi porsátorom összeomlik, akkor van tőled készített örök hajlékom, amelyet nem emberkés csinált. És oda tudom azt, hogy Jézus Krisztusért fogok belépni. Igen, testvérek, reménység vasárnapja van, sokféle reménységről lehetne beszélni. Beszélhettem volna az emberi reménységeimről is, de én arról a reménységről szerettem volna számotokra szólni, ami az Isten általi reménység, ami egy biztos alap, ami megtart téged nem csak a földi létben, hanem az örökké való létben is. És úgy emlékszem egy találkozásra, egy kórházi betegágyon, a kórházi szolgálatomat kezdtem itt 2013-ban, voltam egy idős embert meglátogatni, súlyos beteg volt már, és beszélgettünk, és Jézus Krisztus személyéről és az úrvacsoráról volt szó, és emlékszem abban a találkozásban, hogy az ember, mikor elkezdtünk beszélgetni erről, a szeme elkezdett ragyogni. És aztán a hozzátartozók mesélték az ő néhány napos elköltözése után, hogy mennyire sokat jelentett neki ez a találkozás, az a megerősítés. De tudom, testvérek, megint csak hagyd tegyem hozzá, hogy ott sem én voltam. Személy testben én voltam, de nem én voltam, hanem az Isten velem való kegyelme volt. Hogy így végezhetem, így szolgálhatom az Urat. És így szolgálhatod, testvérem, te és az Urat, hogy nem te, hanem az Isten veled való kegyelme, amely jár, amely éltet, amely virágzik, amely kibontakozik, és amely mások számára is jó illattá tesz téged és engem is. Így ragyogtasson bennünket az Úr. Amen. Imádkozzunk. Igen, leborulunk előtted, drága édesatyánk, lélekben, és hálát adunk azért, hogy abban a kegyelemben állhatunk, hogy ismerhetjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és hogy boldogan mondhatjuk el neked, hogy hisszük azt, hogy egyedül csak az ő ártatlan szenvedése, vére által van nekünk egyedüli megmenekedésünk. Mi szeretnénk, Urunk, valóban, ahogy elhangzott az ígéretésben is, a te jó illatod lenni ebben a világban. Szeretnénk sugározni, ragyogni, szeretnénk Jézusról hitelesen szólni, és ezt tudjuk, hogy te végzed el bennünk. Ezért kérlek, ma is munkálkodj a te lelkeddel, ítéld meg azt, ami ítéletre méltó, de ments meg bennünket a te ígéd által, hogy így áldjuk és magasztaljuk a te mindennél csodálatosabb, tisztább és szentebb nevedet. Amen. Pál apostol ezt írja a Filippiekhez írt levélben, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az ő békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fog őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.